mint szívós kátrány és szurokha fornak, télen a velencei arzenálban, amivel rossz hajókat orvosolnak, ha nincs hajózni jó idős, a gyárban egy új deszkát ácsol, régi bordát foldoz a másik, mely már járt az árban. Egyik a gálya farát, másik orrát kalapácsolja, evezőt faragja, kötelet fonja, varja a vitorlát, úgy itt nem tűz, hanem az ég haragja, nagy sűrű szurkot forralt benne örökre, melynek a partot bevoná salakja. Ezt írta Dante az isteni színjáték pokol részének a 21. énekében, és természetesen még mindig órákról fogunk beszélni, sőt, egy nagyon izgalmas újdonságról, egy olyanról, ami egyébként még nem is kapható, majd csak a jövő héten, de már itt van nálam, és úgy gondoltam, hogy mindenképpen meg akarom nektek mutatni. Ez az óra egyébként tele van történelemmel, sőt, konkrétan maga Itália történetének egy nagyon-nagyon jelentős részére hatása volt, nem ennek az órának természetesen, hanem az ihlet adójának, de mindent el fogok mondani a folytatásban. Ez most a podcast formátum. A teljes élmény érdekében nézd meg YouTube-on, vagy a beszéljünkórákról.hu-n. Szó szerint is belekerült az előbbi vers idézetbe a velencei arzenál, és ez egyáltalán nem véletlen, erről fogunk ma beszélni. Itáliai történelem, velencei történelem, sőt, igazából olasz történelmi téma, tehát akkor a Venecianico, aminek most emléket állít, az már az előbb említett velencei arzenál, ami egyébként egy ókori épület, ami konkrétan, és nekem ezért tetszik az egésznek a szimbolikája, mert az iparosodás és az ipari forradalom előtti sorozatgyártásra volt képes. Ez az egyetlen, nem is azt mondom, hogy pici, mert majdnem 100 hektáros területet magában foglaló igazából ipari komplexum, és azért mondtam, hogy ez maga Velence, illetve Velence történelme, mert az arzenálban készültek a velencei kereskedőhajók és a híres és retteget velencei hadiflotta is egyébként, ami gyakorlatilag ellenőrzése alatt tartotta a Mediterráneumot, az Adriát, és biztosította, hogy a velenceiek úgy tudjanak kereskedni egy 7-800 éven át, nagyjából biztonságban és nagyjából érintetlenül, plusz ugye fenntartotta Velencének azt a nagyon érdekes status quo-ját, miszerint egy egészen pici városról beszélünk, ami gyakorlatilag nagyon-nagyon gazdag volt, és én amikor egyébként történelmet tanultam, engem is nagyon érdekelt, hogy vajon mi a francot tudhat Velence, amiatt egy ekkora kisvárosnak ekkora ereje volt, és az egyik ilyen, az természetesen az arzenál volt. Na de mi köze ehhez az órához azon kívül, hogy erről nevezték el? Valójában egyébként egészen sok. Ott van egyrészt a hátoldalán, ugye a Venecianico mindig is szokott a hátoldalra tenni különböző lézergravírozott dolgokat, és ez most sincsen másképpen. És hogy még izgalmasabb legyen a dolog, az őrtornyoknak ez a recézett farkasfogas megoldása bekerült a lünettába is, ami egyébként nem azt mondom, hogy újdonság, bár a márkánál mindenképpen az, de valami nagyon hasonlót láttunk már a Parmigianinak a Tonda kiadásánál, viszont nem szeretnék még ennyire előre ugrani. Érdekesség, hogy az Arzenálnak volt már egy 2020-as kiadása, a kettőnek egyébként egymáshoz a világon semmi köze, akkor is bepróbálkozott vele a Venecianico, csak akkor még egyébként Meccaniche Veneziane, remélem, hogy helyes volt, névre hallgatott még a cég, azóta azért ezen egy kicsit enyhítettek, mert gyakorlatilag az olaszokon kívül senki más nem tudta kimondani. Meccaniche Veneziane! Nem mondom, hogy a mostani Venecianico név olyan nagyon-nagyon-nagyon sokkal egyszerűbb lenne, és ki tudja, lehet, hogy majd még ezen is egyszer fognak rövidíteni, de ez most egyelőre így tök jó. Szóval annak a kiadásnak semmi köze a mostanihoz, sem formavilágban, sem kinézetben, gyakorlatilag annyi a közös, hogy mind a kettő koronazáros acélóra, és gyakorlatilag a hasonlóságok itt szerintem el is tűntek, meg természetesen a velencei keresztet még mindkettőnek a számlapján fel lehet lelni, de tényleg gyakorlatilag ennyi a hasonlóságokból, és ha már ennyire beleugrottam a témába, akkor szerintem vegyük is kézbe az órát, és nézzük meg, hogy amúgy mi az, amire számítani lehet ezektől a velencei kalmároktól. És mi ott még felmerülne, igen, én kértem a lila számlapos verziót, még a megjelenés előtt körülbelül 2 hónappal írtak nekem először, hogy hogy ez majd jön és érdekel-e. Mondtam, hogy természetesen érdekel, engem minden újdonság érdekel. Mondták, hogy 2-3 hét múlva elkészülnek, és akkor majd küldenek belőle. Az a 2-3 hét az olyan jó másfél hónap lett, de lényeg a lényeg, hogy most itt van és nézhetjük. Ami biztosan tudható erről az egészről, hogy acélsportóra maga a zsáner viszont olyan szempontból nem tartanám acélsportórának feltétlenül, hogy azért mégiscsak 50 méteres a vízállósága. Tudom, a Patek a 30 méteres vízállóságú óráit is acélsportóráknak tartja. Én azért azokkal nem vagyok kibékülve, és ezzel kapcsolatban a véleményemet és a tényeket is elmondtam már, úgyhogy most, ha nem baj, akkor ne menjünk bele. De ettől függetlenül maga a zsáner az egyértelműen sportosan elegáns. Ami tudható és ami biztos, hogy ez a negyedik saját tokformája a Venecian Icónak, és ez biztos, ezt direkt megkérdeztem korábban az Elenától, hogy bármi kompatibilis lesz vele, szíjak, akármi, és mindenre nemleges volt a válasz, tehát gyakorlatilag, hogyha valaki ilyesmit vesz, akkor arra új fémszíjak, új gumiszíjak és új minden fog kelni, ami egyébként alapvetően szerintem nem gond. Nyilván jobban örül az ember, hogyha ki tudja cserélgetni a dolgokat, viszont akkor ez jelent egyfajta innovációt is, és természetesen ez most is így van, aminek egyébként én végtelen örülök. Amibe elkezdtünk belemenni már az előbb, hogy van egy érdekes építészeti elem, amit sikerült beleépíteni, hogyha már így szóismétlésnél tartunk, magába az órába, de mondhatnám azt is, hogy így bele dolgozni az órának a lünettájába. Ez pedig ezek a recés fogok, ami nem a klasszikus ilyen fluted bezel, ilyen pici mintázat, amit egyébként sok luxusgyártó használ. A Venecian Ico meg nem luxusgyártó, hanem alapvetően ugye kínai alkatrészekből építkező olasz mikrobrand, vagy olasz brand, mert már megnyitották az első saját független boltjukat, amit egyébként ők műhelynek, ateliének és ilyesminek neveznek, ami egyébként Velence környékén jár, meg tudja őket egyébként látogatni, ez egy nyilvános dolog, tehát hogy nem tudom, hogy innét szabad-e őket mikrobrandnek tartani, én innét inkább kismárkaként hivatkoznék rájuk, és ugye nem is annyira picik már, mert részt vettek ugye Time to Watch Is-on Svájcban, és remélem, hogy jövőre is lehet majd ott velük találkozni, erről egyébként még nincs információm, de legutóbb is ilyen másfél hónappal vagy két hónap előtte derült ki, úgyhogy nem nagyon kapkodták el a srácok, meg a csajok itt a dolgokat. Ha már fémszíjra tartottunk, akkor muszáj itt is folytatni a dolgot. A helyzet az az, hogy magyarul ugye nincs szép szó erre, hogy bracelet. Persze mondjuk rá, hogy fémszíj, meg minden, de nem elég kifejező. Nem mondhatom rá azt, hogy karkötő, mert akkor mindenki röhög, nem mondhatom rá, hogy karperec, mert mindenki röhög. És az angolban egyébként ugye a bracelet, ami az ilyen órákon van, az egyébként nagyjából ekvivalens a férfi karkötőkkel, és ennek ugye olyan értelme is van, hogy önmagában a szíj megállna karkötőként, mert egyébként annyira szép a kivitelezése, és ezért nem szeretem azt, hogy ezt magyarul nem lehet rendesen visszaadni, mert ha azt mondom, hogy ez az órának a fém szíja olyan szép, mint egy karkötő, az hosszú, de egyébként meg nagyjából ez a helyzet, tehát gyakorlatilag itt is egy karkötő minőségű fémszíjat sikerült az asztalra tenniük, ami most egyébként Canova névre hallgat, vagy Canova Concept névre hallgat, ugye a középkori szintén velencei festőnek a neve alapján. A korábbi fémszíjat picit, vagy nem is picit, hanem nagyon átdolgozták. A hangulata a korábbihoz képest szintén nagyon patekes lett, de érkeztek benne ilyen különböző érdekes, konkáv formák, laposabb lett, mint egyébként a korábbi. Itt is satin finish van rajta, ahogy a korábbiakon, viszont a korábbitól ellentétben a középső szemek most nincsenek polírozva, viszont le vannak nyesve a szíjaknak az összes sarka gyakorlatilag, kivéve a belsőket, és azok egyébként polírozva vannak, úgyhogy így egy tényleg egy nagyon izgalmas és egy nagyon, hát mondhatnám azt, hogy míves kinézetet kapunk, amit egyébként tényleg ilyen felsőbb kategóriától szoktunk csak meg, úgyhogy én egyébként így nagyon örülök. Talán lehet ezt egyébként fazettának hívni, bár ezt alapvetően ugye gyémántokon szoktuk fazettának nevezni, de talán a renizsemesek nem fognak megdobálni topázokkal emiatt. És ez a kétféle felület, hogy a száhúzott meg a polírozott, és főleg így ívben találkozik, így egyébként egy érdekes kontrasztot is teremt, viszont mégiscsak ahogy váltakozik, van egy kis csillogása, és ez egyébként iszonyatosan jól néz ki szerintem. A pillangócsattal kapcsolatban viszont semmi újdonság nincs, arról semmit nem tudok elmondani, az pontosan ugyanolyan, mint ami a korábbi modelleken volt. A koronája még, ami egyébként egy kicsit érdekes, mert ez ilyen süvegszerű, tehát konkrétan befelé egy kicsit így ívelődik, És ez nagyon furcsa, tehát hogy így elsőre így néztem, hogy jó, hát így mi van vele egy srác, de igen, tehát hogy teljesen egyértelmű, hogy befelé szűkül, ami nem tudom, hogy utalása bármire, bármilyen múltra, történelemre, vagy ilyesmire, vagy egyszerűen csak úgy gondolták, hogy ez most így frankó lesz, hogy a velencei keresztnek így ágyaznak meg magában a tokon, de egyébként ez nekem tetszik. És ha már itt így nagyon kerülgetjük, akkor muszáj rámenni a számlapra is, mert nyilvánvalóan a számlap viszi el az egész szériát, ugye ebből van háromféle nagyon szép szín, van egy kék, van egy fekete, szürke, illetve van ez a lila. Szerintem a lila az, ami mindig megosztó, de egyébként mindig rohadt-rohadt jól néz ki. És ebben az árkategóriában szerintem nincs igazán jól kinéző lila számlapos óra, pont ezért ezt kértem a Venezia Nikótól, hogy igen, én biztos, hogy ilyet szeretnék. A számlapján ugye az érdekesség, hogy gyakorlatilag genfi csíkozást lehet megtalálni, ami ha már így Velence, meg hajógyártás, meg minden, gyakorlatilag a hullámokat tudja idézni. Ez úgy működik, hogy a körkörösen járó maró fejekkel így párhuzamosakat marnak ki ezekből a réz lapokból gyakorlatilag, és úgy keletkeznek ezek a maguk ezek a vonalak, és erre visznek fel különböző bevonatokat, és utána egyébként a végén a festést, majd a festés után pedig szintezik az egészet, tehát gyakorlatilag ezért van az, hogy egyszer látjuk síknak a dolgot, mégis kapott mintázatot, és mégis benne vannak a hullámok. Nyilván a festék egyébként egyáltalán nem vastag és áteresztő, ezért láthatjuk egyébként rajta a hullámokat, amiben egyébként az a jó, hogy a fénnyel tök jól látszik, van, amikor ilyen nagyon világos lilát lehet belőcsön, van, amikor pedig ilyen nagyon feketés lilát, ez remélem, hogy került a felvételken is visszaadni. Nagyon jók ezek a minimalista indexek rajta, ezek sokkal kisebbek, mint a korábbi kiadásokon, és egyébként ezek az áttört mutatók is szerintem tök jól néznek ki, és ez megint egy ilyen Parisiani Fleury féle utalás. De egyébként a számlapba belefeledkezve nekem eszembe jutott egy nagyon érdekes Vacheron Constantin megjelenés, és ezt pedig Meutier d'Elegance Sartorial, aminek a lényege az, hogy gyakorlatilag összehoztak szabóságot, vagy én nem is tudom, de hogy valami mindenképpen ilyen nemes anyag használatot, tehát konkrétan nekem a szabó műhelyek jutottak eszembe. Ott a mintázatok valami miatt nekem ezt juttatták az eszembe, de egyébként én úgy gondolom, hogy sosem baj az, amikor egy ilyen 1000 euró alatti óra megidézi a luxus gyártóknak konkrétan a topjait. Nem tudom, felmerült-e bennetek a vágóképek nézése közben, hogy az óra de rohadt vékony, benne egyébként igen. Képzeljétek el, hogy ez 9 mm-nél vékonyabb a kristállyal, ezzel a szépen kivitelezett hátlemezzel és mindennel együtt. Természetesen az 50 méteres vízállóság az nagyjából ennek is köszönhető, hogy valahol azért spórolni kellett a vastagság miatt, és nyilván vannak tömítőgyűrűk benne, meg minden, tehát hogy ezt lehet benne kezet mosni, meg ilyesmi, menetes koronazárja van, tehát hogy ez egyébként mind tök jó. És ami miatt ez ennyire vékony az, hogy 9-es mióta van benne, méghozzá, ahogy látjátok, másodpercmutató nélküli, és egyébként dátum nélküli is maga a szerkezet. Szerintem ez mindig egy tök jó dolog, amikor gyakorlatilag tudsz kvázi prémiumnak mondott szerkezetet, ami természetesen miótán belül lehet erre azt mondani, hogy prémium, de gyakorlatilag egyébként ezek tök jó szerkezetek, tehát nem 8-as mióta, nem Seiko NH34, mind a kettő felett áll ez a szerkezet, minden meggyőződésem szerint, és egyébként a kidolgozás, meg minden ilyesmi is, amit bár egyébként nem látunk ezen, és akkor nézzük egyébként az átmérőjét, mert az is nagyon konzervatíva, hogy magának az órának a kivitelezés ez 40 mm-es. Maga az óra egyébként klasszikus 316L acélból van, a szíja is, a csatja is, az egész órának a tokja, a lünettája, a mindene. A kristály, a zafír és egyébként tükröződésmentes réteget tartalmaz, ami remélem így a felvételek közben látszott is. És úgy gondolom, hogy egyébként a Venezia Nikónak ez a fajta múltra mutogatása, és közben pedig az, hogy ők innovatívak, és egyébként egyre több dolgot próbálnak az óráikba beletenni, és egyre magasabb szintű órákat próbálnak gyártani, az szerintem valahol egy nagyon-nagyon jó keveréke ennek az egésznek. És az elmondottak alapján ennek az órának az ára nyilván nem lesz olcsó, de szerintem a mikrobrendek között ez kimondottan okénak számít. Ennek az ára 800 euró, és szeptember 26-án délután 3-tól lehet majd elérni. Nem tudom, hogy hány darab lesz belőle, de a Venezia Nikónak szoktak lenni ilyen belső limitjei, és úgy gondolom, hogy azért, ha valaki szeretne ilyesmit, annak most kell lecsapnia rá, mert tudjátok, néha van olyan modelljük, amiből csinálnak újrarendelést, de általában ugye az van, hogy ezeket legyártják, gyártunk bele mondjuk egy sorozatot, legjobb maximum kettőt, és aki kapja, Mária alapon lehet őket megszerezni. Azzal együtt is, hogy ez az óra végtelenül jól néz ki, nagyon kényelmes és iszonyatosan szemre való, természetesen nem tökéletes. Vannak természetesen hibái, az egyik ilyen például a hátlemeznek a rücskössége, ez így szabad kézzel is kitapintható, viselés közben egyébként nem kellemetlen meg semmi, viszont amikor az ember direkt fogdossa, akkor érzi az apró kis éleket. Ez egyébként a nyomási vagy a lézergravírozási technikának az egyik, én nem tudom, hátránya, de úgy gondolom, hogy ezzel egyébként akár lehetett is volna valamit kezdeni. Kínai gyártás egyébként ilyen pont itt a szíján látszik, és nem is magán, és nem is látszik egyébként, hanem hogyha beállítod a szíjat, és elkezded a szemeket kivenni, a csavarjaiban egy korábbi mikrobrend gyártónak voltak ugyanilyen problémám, csavar menete nem 100%-ban ugyanolyan hosszú. Ez azt jelenti, hogy ha az egyik menet kapja be először, akkor nem vagy képes a csavart teljes mértékben becsavarni, hanem ilyenkor kicsavarod, fordítasz hátrafelé egyet-kettőt, kattan egyet, és utána viszont tövikbe fog menni. Ilyen, ha emlékeztek és nézitek elég régóta a csatornámat, volt már egy mikrobrend, akinél ugyanez a probléma előfordult, úgyhogy ezért mondom, hogy a kínaiak azért csak nem utolja meg önmagukat. Viszont ettől eltekintve egyébként, mióta nálam van az óra, semmi problémát nem tapasztaltam vele. Nekem kimondottan tetszik ez a koncepció, és ez a szín is szerintem nagyon vadállat, úgyhogy ezt még fogjátok biztos, hogy sokat látni rajtam. Na és én most ennyit szerettem, örülök, hogy végignéztél, és várom kommentbe a véleményed, és találkozunk legközelebb.